Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A bluechipeknél, magyar bluechipeknél inkább emelkedést látunk. A Richter 6%-os emelkedésben van, 7100 forintba kerülnek most a papírok, az OTP-nél majdnem 1%-os a plusz, 10.920 forintba kerülnek a bank papírjai, a MOL-nál 1.8%-os plusz látunk, ez 2.940 forintos árfolyamot jelent, a Magyar Telekomnál van egyedül mínusz, 0.5%-os visszaeséssel 385 forintra esett az árfolyam, ez egyébként nagyjából megfelel az európai hangulatnak. Nagyjából a tegnapi zárás környékén mozdulásokat látunk, többnyire inkább kis pluszokkal, 0,5% körüli pluszokat látunk. A Bux Index, ha az átlagot nézzük, 0,8%-kal került feljebb ma reggel.
A forint tartja magát?
A forint jelenleg erősödőben van. 3,1%-os erősödést látunk az euróval szemben. 376 forint 30 fillérbe kerül most egy euró. A dollárral szemben nagyobb erősödést látunk, 6% az a plusz, 344 forint 60 fillérbe kerül a dollár, tehát a dollár most erősödik az euróval szemben, az látjuk, hogy a devizapiacon inkább kockázatvállaló, pozitívabb a hangulat, ez általában jól szokott hatni a forint árfolyamára is, a cseh koronára és a lengyel zlotyra is, ezt látjuk most is.
Köszönöm szépen, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Richter, a Telekom és az OTP is közgyűlést tartotta héten, három fontos tőzsdei cég. A telefonnál itt van Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Jó reggelt, kezdjük a Richterrel, ott mi a helyzet?
Jó reggelt a hallgatóknak. Richter volt a kifejezetten legsimább közgyűlés, tavaly szinte rekordévet zárt, és a részvényesek megértették, hogy azért a mostani nehezebb helyzetben, hiszen az orosz piac változatlanul fontos a Richternek, bár jóval kisebb mértékben, mint pár évvel korábban, az osztalék mértékét is ez befolyásolta. 751 forint volt az egy részvényre eső eredménye a Richternek, ebből 225 forintot javasolt kifizetni az igazgatóság, amit el is fogadtak, legfeljebb egy részvényes volt, aki az osztalékpolitika kapcsán ezt nehezményezte, ennél magasabb kifizetést szeretne a jövőben a állami kezdeményezésű mecénás alapítvány, amelynek az egykori állami paketből 10%-a van, de ez nem befolyásolta a közgyűlés hangulatát, 225 forint osztalék és jó kilátások, leszámítva az orosz bizonytalanságot.
A Telekom közgyűlése végül azon izgalmas volt, hogy a portfólió percről percre közvetítette, és idézik például Korányi G. Tamás befektetőt, tulajdonost, aki azt a kérdést szegezte az igazgatóságnak, hogy lát-e összefüggést az igazgatóság az részvények alul értékeltsége meg a fukar osztalékfizetés között. Kaptál rá választ?
Nyilván elkerülték, hogy erre egyértelműen igennel válaszoljanak, de a 6 órás közgyűlésen egyértelművé vált, hogy a részvényesek döntő többsége, a nem részvényszám szerint, hiszen a Deutsche Telekom egymaga 61%-kal rendelkezik a Magyar Telekomban, de a közgyűlésen megjelent részvényesek száma alapján szinte egyértelmű volt, hogy mindenki így gondolja, és a Hold alapkezelő, illetve néhány más magyar alapkezelő már januárban nyílt levelet intézett a igazgatósághoz, amelyben az osztalékpolitika felülvizsgálatát kérte. Az alapkezelők itt is aktívak voltak. Megkérdezte például a Hold alapkezelő egyik vezetője, hogy miért kell az idei évre várt 70 millió forintos szabad cash flow több mint 50%-át adósságtörlesztésre fordítani. A társaság gazdasági vezérigazgató helyettes asszonya Daria Dodonova elmondta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet geopolitikai körülmények miatt konzervatívan kell kezelni az adósság kérdését. Erre jött a ellenkérdés, hogy ők már tavaly is ezt javasolták, akkor még nem ilyen volt a nemzetközi helyzet, de erre persze nem kaptunk érdemi választ. az kiderült, hogy sem abban, hogy az igazgatóságnak legyen külső, tehát a mostani lázadó intézmények által javasolt tagja, sem a osztalékpolitika felülvizsgálatában, még kevésbé a mostani osztalék mértékében. Az alapkezelők és a részvényesek 15 forint helyett 25 forint osztalékot javasoltak, amire, mint az én kérdéseimből is kiderült, elvileg bőven meg lenne a fedezete a társaságnak, de ezekre nem kaptunk pozitív választ. A Deutsche Telekom részvényeinek többségével szavazott, és ezzel nyilvánvalóan lesöpörte a kis részvényesi javaslatokat. Ennek ellenére azért a 6 órás közgyűlés azt gondolom, hogy elég komoly jelzés lehetett. Egy mégiscsak Európa egyik vezető távközlési szolgáltató multiáról van szó. Elég komoly jelzés lehet a külföldi csúcsvezetés számára is, hogy miközben a Deutsche Telekom csoport a ESG minősítésére nagyon büszke, etikus befektetőnek tartja magát, itthon azért a kis részvényesek és a főtulajdonos között messze nincs minden a legnagyobb rendben.
Tehát Deutsche Telekom az otthon is ilyen fukar osztalékfizetési politikát visz?
Nem, otthon nem ennyire. Ott nagyjából belesimul a tőzsdei átlagos hozamokba. Itt viszont a Magyar Telekom azért ennél kevesebbet, amit azzal akar kompenzálni, hogy saját részvényvásárlásra ugyanannyit költene, mint osztalék fizetésre, további 15 milliárd az osztalék, 15 milliárdért meg részvényt vásárolna vissza, de azért a közgyűlésen kiderült, hogy a kis részvényesek úgy vélik, hogy azért itt maga felé hajlik a keve, mert ő ugye nem ad el a cégnek a saját részvénypaketjéből, ezáltal viszont az ő tulajdon része a cég pénzén folytatott visszavásárlás eredményeként folyamatosan évről évre 1-2%-kal növekszik. Most is a tavaly bevont részvényeket, a tavaly visszavásárolt részvényeket bevonta a Magyar Telekom közgyűlési döntés alapján, ez mondjuk normális, ezáltal a Deutsche Telekom részesedése tovább nőtt. Tehát igazából ő ennek haszonélvezője, míg a egyszeri kis részvényesek számára az a lehetőség, hogy egy-egy alkalommal nagyobb mennyiséget is eladhatnak, ez igazából nem hoz látva senkit, a kis részvényesek inkább osztalék érdekeltek lennének.
Az OTP-nél viszont tavalyról nagyon jó eredményeket közöltek, csak közben jött a háború. Milyen volt az OTP közgyűlés képe?
Gyakorlatilag rekord eredmények voltak, 456 milliárdos számviteli eredmény, növekedés, tőke megfelelési mutató 19%-os, Európában a legjobbak közül való, amire külföldön, tehát amire a bankoknál nagyon figyelnek, a ROE mutató, tehát a saját tőke arányos nyeresség, ez is általában 10% fölött már jónak számít, a OTP-nél tavaly 18,5% volt, nyereség több mint felét a külföldi lányok hozták, de erről viszonylag kevés szó esett. Ehhez képest azért a jelenlegi kilátások sokkal borúsabbak, ami meglátszik az osztalék döntésen is. A 2019-es és 20-as év után, amikor nem fizetett osztalékot a OTP, bankfelügyeleti előírások miatt nem is fizethetett, félretette az osztalékra szánt összeget, ez 119 milliárd forint volt, ezt a tavalyi évből jelképesen 1 milliárddal megfejelve 120 milliárdot szavazott meg a közgyűlés osztalék fizetésre, ami azt jelenti, hogy egy részvényre körülbelül 430 forint osztalék jut, ez a korábban vártnál lényegesen kevesebb, ugyanakkor az OTP mostani 10.800-as árfolyamhoz képest egy pont 4%-os, tehát nagyjából a többi részvénynél nem rosszabb osztalékhozamot ad. Igazából az orosz és ukrán leánybankok helyzetéről volt szó, és ez nyomta rá a bélyegét a közgyűlésre. Bár ez egy nagyon békés hangulatú közgyűlés volt, és azáltal, hogy Csányi Sándor most 30 éve a 92-es közgyűlésen lett az OTP, került az OTP élére. Egyfajta ünnepi hangulat is érzékelhető volt. A közgyűlés végén a bankelnök számára is meglepetésként levetítettek egy kis filmet, amelyben erre a 30 évre tekintettek vissza. De Csányi Sándor viszont láthatóan nem pusztán az ünnepi hangulattal, hanem a jövővel foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy lehet lassítani, de leállni nem lehet a növekedésben, és azt is elmondta pont a film után egy utalással, hogy nem gondol egy nagyon gyors visszavonulásra, tehát láthatóan még további hosszú évekig szeretné az OTP operatív vezetését kézben tartani.
Ez a részvényesek számára jó hír? Ha eddig sikeres volt, akkor utána is sikeres lesz. Ezt jelenti?
Egyértelműen jó hír. Az akvizíciókban is nagyon sikeres volt, bár éppen erre is volt részvényesi kérdés. Az üzbég akvizíció, amelyet néhány hónapja már előkészített az OTP, gyakorlatilag aláírás előtt volt már februárban az üzbég állammal kötött szerződés a hipotéka az egyik legnagyobb üzbég bank megvásárlásáról, de ezt pont a közgyűlés előtt két nappal jelentette be a bank, hogy három hónapos halasztást kér az üzbég kormánytól. Volt olyan részvényes, aki úgy gondolta, hogy diktatúrákban nem érdemes befektetni, amire Csányi Sándor elmondta, hogy azért az Üzbegisztán jelentősen eltér a többi így minősíthető térségbeli államtól, hiszen az utóbbi három évben egy komoly demokratizálási folyamat, illetve a gazdaság fejlődése érzékelhető, amit persze nem tudni, hogy a gazdaságát mennyire fogja visszavetni most az orosz-ukrán háború, hiszen 3 millió üzbék dolgozik Oroszországban, éppen ezért az OTP óvatosabb. Persze vannak más érdeklődők is, de egyelőre kivár, és abban bízik, hogy egy-két hónap múlva valamennyire világosabb lesz a helyzet. Tehát látszik, hogy az OTP szeretne akvizíciókban is előre menni, de most inkább pénzt tartalékol. Erre az én egyik kérdésem kapcsán is utalt, amikor felvetettem, mint részvényes, hogy miért nem használja ki az OTP a saját részvényvásárlásra kapott közgyűlési felhatalmazást, hiszen most a könyvérték alatt van, vagy a könyvérték körül van a tőzsdén a várfolyam. Utalt arra, hogy megfelelő pillanatban lehet, hogy ezzel élni fognak, de pillanatnyilag a pénzek tartalékolása felkészülni minden eshetőségre, az fontosabb. Egyébként a tartalékok nagyon magasak, mint egy 9 milliárd euró, több mint 3300 milliárd forint az OTP likvid eszközeinek állománya, úgyhogy láthatóan ez a stabilitást jelenti. Mondta is az elnök, hogy a OTP stabilitását nem veszélyeztetik az események, a jövedelmezőségét azt igen, hiszen a orosz és ukrán bank tavaly azért 78 milliárd forintot adott a 456 milliárdból, és bár elvileg most mind a két bank működik, sőt a betétállomány is hazai és devizában is, mind a két helyen növekszik, egyébként a ukrán bank vezetője is jelen volt a közgyűlésen. Ennek kapcsán mondta az Csányi Sándor, hogy sziszifuszi munkát végeznek a ukrán kollégák. A 86 OTP fiókból 60 folyamatosan működik, 15 az a hadi helyzet függvényében hol működik, hol nem, de most már inkább nyitnak, és mindössze 11 fiók van, amely végleg úgy tűnik a háború időtartamára bezárt. Tehát mind a két bank el van a saját forrásaival, nem szorulnak magyar tőkepótlásra, de persze kérdés, hogy Oroszországból, tehát lesz-e olyan helyzet, amikor a kivonulás napirendre kerül. Most azt mondta, hogy ha kapnának egy jó ajánlatot a oroszországi eszközeikre, akár egy eszközcserével is, akkor ezt megfontolnák, de láthatóan fontosnak tartja az oroszországi jelenlétet is, tehát amíg erre nem kényszerül rá az OTP külső körülmények miatt, addig szeretné megtartani oroszországi operációját is.
Köszönöm szépen!
Amelynél azt reméli, hogy a háború után erősebb lesz a piaci pozíciója.
Nincs ezzel a reménykedéssel egyedül. Korányi Gyula Tamás tőzsdei szakértő, számos cég részvényese. Köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy 115 új villamos mozdonnyal bővül a MÁV flottája. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Három évente végrehajtott háztartási vagyonfelmérés adatai szerint a háztartások nettó vagyona 2017 és 2020 vége között jelentős mértékben növekedett. A társadalom felső 10%-a ugyanakkor a teljes nettó vagyon felét birtokolja, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Sipos Ildikó kérdezte Gerendás Jánost, az MNB statisztikai igazgatóságának igazgatóját.
Az látható, hogy a háztartások nettó vagyona ebben az időszakban jelentősen növekedett, annak ellenére, hogy a felmérés időpontja az a COVID időszakára esett, hogy az első év végére, 2020 végén történt a terepmunka. Alapvetően azt látjuk, hogy a háztartások vagyona minden szegmensben növekedett, összességében a három év alatt 42%-kal, és mivel ebben az időszakban az infláció az összességében kb. 10% volt, azért kijelenthető, hogy jelentős növekedés volt a háztartások vagyonában. Ugye nagyon fontos kiemelni, hogy ez a növekedés az érintette a reálgazdasági vagyont, magyarul nagy részt az ingatlant, és érintette a pénzügyi vagyont is. Nyilvánvalóan ennek az eloszlása egy háztartásonként változik.
Mégis mit mutat ennek a vagyonnak az elosztása, megosztása, tehát miként osztik meg az ingatlan vagyon, illetve a különböző pénzügyi eszközökben fektetett vagyon?
Alapvetően mi a kiadott számainkban is decilisekben dolgozunk, azaz a háztartásokat 10 azonos részre osztottuk számossága tekintetében. Ahogy a szegényebb háztartásoktól megyünk a gazdagabb, tehetősebb háztartások felé, úgy figyelhető meg az, hogy a szegényebbeknél inkább az ingatlan dominál, míg a gazdagabb háztartásoknál sokkal inkább a pénzügyi jellegű vagyon dominál. Alapvetően ingatlan az minden decilisben megjelenik, viszont olyan pénzügyi befektetések, mint a kötvény, részvény, az jellemzően csak a felső 10%-ba tartozó háztartásoknál jelenik meg.
Mekkora volt 2020 végén az egy háztartásra jutó nettó vagyon nagysága? Hány millió forint?
Az átlagos vagyon az 38,8 millió forint volt 2020 végén, azonban itt nagyon jelentős eltérés van, nem csak Magyarországon, ez nem egy magyar jelenség, de a felső 10% részaránya az nagyon magas ebben a nettó vagyonban. Alapvetően azt látjuk, hogy a felső 10% birtokolja a teljes nettó vagyonnak a felét, közel felét, és hát az alsó 90% a másik felét. Ami egyébként egy pozitív elmozdulás az adatokban, hogy ez az olló egy kicsit zárult ebben az időszakban. A felső 10%-nak kicsit csökkent, 50% alá csökkent egy picivel, a részaránya is hát nyilvánvalóan az alsó 50%-é pedig kismértékben nőtt.
Földrajzi szempontból és életkori szempontból vannak különbségek?
Igen, hát itt nyilván nem meglepő eredményre jutottunk. Közép-magyarországi régióban a leggazdagabb az átlagos háztartás, és ebből Budapest is különösen kiemelkedik. Olyannyira igaz ez, hogy a közép-magyarországi régión kívül az összes többi régió az átlag alatt van az átlagos vagyon tekintetében, tehát nagyon jelentős a Budapest és környékének a lefedettsége, illetve a súlya.
Gerendás Jánost, a Magyar Nemzeti Bank statisztikai igazgatóságának igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tizenöt új villamos mozdonnyal bővül a MÁV flottája. Az új 200 km/h sebességre is alkalmas mozdonyokat az IC szolgáltatás megújítására és az IC Plus szolgáltatás bővítésére használják majd, mondta az Inforádiónak a MÁV elnök vezérigazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Homolya Róbertet.
A MÁV által használt mozdonyok átlag életkora több mint 40 év. Ugye a legnagyobb számban az úgynevezett V43-as, úgynevezett Szilik teljesítenek szolgálatot, amelyeknek a gyártása még 1963-ban kezdődött meg. Úgyhogy megérett az idő arra, hogy ezeket lecseréljük, annál is inkább, mert nagyon sok olyan pályafejlesztésünk van, ahol már 160 km/h lehet majd közlekedni a jövőben, és hát ezek a mozdonyok erre nem képesek. Úgyhogy ezekkel a mozdonyokkal elsősorban a távolsági vasúti közlekedést tudjuk majd megformálni, ahogy ezek a fejlesztések beérnek, és egyébként ahogy Szolnokon az IC Plus kocsikat nagyobb számban tudjuk gyártani, most már 70 ilyen kocsi teljesít szolgálatot, ugye a vasúti távolsági közlekedés és szolgáltatás meg fog újulni, illetve hát ezek a mozdonyok 2-3 áramneműek, illetve 200 km/h sebességre is képesek, úgyhogy mozdonycsere nélkül tudnak egyébként más országok felé is közlekedni, illetve olyan vonatbefelsőrendszerek is rendelkeznek, ami ezt a zavarmentes közlekedésüket tudja biztosítani. Új mozdonyokról beszélünk, ezek sokkal környezetbarátabbak, energia viszonyerő rendszer van bennük, és hát a karbantartási ciklusuk is jóval hosszabb és jóval költségtakarékosabb, mint a régi mozdonyoknak. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ezek által teljesen megújul a mástartvontatási képessége, és reményeink szerint azáltal, hogy ezek a mozdonyok beérkeznek, a 30-40-50 éves mozdonyokat le tudjuk cserélni.
Milyen vonalakon fognak majd ezek az új mozdonyok szolgálatot teljesíteni?
Ezek a mozdonyok a távolsági közlekedésben, ezeken lehet találkozni Zalaegerszeg, Nagykanizsa felé, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolceger vagy Békéscsaba felé, Szolnok felé, és azonban a távolsági intercity közlekedésben lehet majd ezekkel találkozni, illetve majd Budapest-Belgrád vasútvonalon is, amelynek ugye a magyar szakaszának a kivitelezés az most kezdődött meg, hogy ott a magyar szakaszon 160, a szerb szakaszon 200 km/h sebességet tesz majd lehetővé ez a fejlesztés. Ezekkel a mozdonyokkal, illetve az IC20 kocsiainkkal végig tudunk majd menni a teljes Budapest-Belgrád szakaszon, hogyha ezek a mozdonyok nem érkeznének meg, és ezeket az IC-kocsikat nem szereznénk be, akkor nem lenne egyébként olyan gördülállománya a Nemzeti Vasúttársaságnak, ahol tudnánk közlekedni. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez egy korszakváltást jelent ezeknek a mozdonyoknak a beszerzése.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Tart a tőzsdén a jó hangulat? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok ismét! A MOX Index továbbra is pluszban van, 0,5%-os emelkedést látunk, 42.838 ponton áll most az index. A blue chipeknél változatos a helyzet, a Richter 2,1%-os pluszban van, ez 7075 forintos árfolyamat jelent. Az OTP-nél 3,1%-os mínusz látunk jelenleg, 10.790 forintba kerül most az OTP. A MOL-nál 1,8%-os a plusz, 2938 forintba kerülnek a papírok. A Magyar Telekom pedig továbbra is mínuszban van, 2%-os visszaeséssel 385 forintos a MOL árfolyama.
Forint is tartja magát?
A forint továbbra is erősödőben van, 4%-ot erősödött az euróval szemben, ez 375 forint, 90 fillért jelent. A dollárra szemben pedig 6%-os az erősödés, 344 forint, 50 fillért kerül most egy dollár, tehát mai napon eddig jelentős forint erősödést látunk.
Köszönöm szépen, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az Üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu